Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Fekete Pétert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkárát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk itt telefonon keresztül.
Jó napot kívánok, hát az első szó azért a szomorúság szava, a megdöbbenés szava, hiszen 272 halottunk van ma, nem könnyű jövőről, nem könnyű kultúráról, és nem könnyű pislákoló alagút végi fényekről beszélni akkor, amikor ilyen hírek érnek el hozzánk. De hát beszélgessünk.
Most, amikor beszélgetünk és rögzítjük ezt a beszélgetést, tegyük hozzá március 25-e délután, hát zárva vannak a színházak, koncerttermek, zárva tartanak a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények, és hát igen aggasztó adatokat produkál a pandémiának a harmadik hulláma. És hát ugye néhány hónapos intervallumtól eltekintve tulajdonképpen ez a zárvatartás így van már lassan egy esztendeje. Kulturális események, kultúra az online térbe költözött, aminek hát nyilván van, vagy lehet pozitív hozadéka is, de most óhatatlanul úgy tűnik, hogy mégiscsak a veszteségeink nagyobbak. Ön hogyan tekint erre az egy évre? Hogyan vonná meg ennek az elmúlt egy esztendőnek kulturális ágazatot tekintve a mérlegét?
Először is hálával és büszkeséggel gondolok a kulturális élet szereplőire, művészekre, intézményvezetőkre, de valamennyi dolgozóra, a könyvtáraktól, a levéltáron keresztül, a színházakig, a zenekari dolgozókig, hiszen példamutatóan viselkedtek. Egy ilyen járványhelyzetben, egy ilyen tragikus helyzetben, amiben az országunk segítségével van, szükség van, hogy a kultúrértelmiség irányt mutasson, előálljon, és kiegyensúlyú megtartása érdekében lépéseket tegyen. És az elmúlt egy év során mindig mindenkor számíthattunk a művészekre. Gondoljunk csak a Maradj Otthon kampányra, vigyázzunk az idősekre, dalokra. Nem volt olyan felhívásunk, nem volt olyan kérésünk a művészek felé, amelyben ők azonnal ne álltak volna az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi dolgozók után harmadikként ott a gáton, és ne segítették volna a helyzet megoldását. És amikor pár nappal ezelőtt a kulturális intézmények vezetőihez azzal a kéréssel fordultam, hogy önkéntesekre van szükség, akik bemennek a háziorvosok mellé, felveszik a telefont, segítik a munkájukat, vagy akár a kórházak mennek, és segítik az ottani kommunikációt, akkor több mint 100 város kulturális dolgozói jelentkeztek. Én éppen ma adtam le reggel az operatív törzs felé azokat a városokat, ahol a színházak, a könyvtárak, a levéltárak, a közművelődési intézmények megszervezték önkéntes rendszert. Köszönet érte.
Vannak egyébként arra vonatkozó adatok, vagy legalább ha adatok nem is, de visszajelzések, hogy a kulturális szféra mely területein volt a legnehezebb, vagy úgymond a legválságosabb a helyzet, akár munkahelyek megtartását tekintve, akár egzisztenciális viszonylatban?
Magyarország különleges helyzetben van, hiszen egyrészt van egy nagyon jól szervezett állami kulturális hálózata. Van egy önkormányzati állami finanszírozással is működő önkormányzati hálózata, és igen jelentős forrásokkal segíti a privát, a független kulturális ágazatot. Más országokban ez nem így van, mert vagy az egyik erős, vagy a másik erős. Nálunk mind a három nagyon erős. Most ebből a három ágazatból azt látjuk, hogy az állami, illetve az önkormányzati intézményrendszerben dolgozó művészek, kulturális dolgozók alapvetően egzisztenciális problémákkal nem küzdenek, hiszen kapják a fizetésüket. Az állam továbbra is finanszírozta ezeket az intézményeket. Ott a legfontosabb probléma az volt, hogy meg tudják oldani, hogy addig, ameddig nincsen közönség, akkor is tudjanak aktív munkát végezni, illetőleg hasznosan tudják eltölteni ezt az időt. Bár a jegybevétel kiesést ezek az intézmények is megérezték, de nagy probléma, egzisztenciális probléma nincs. Talán a legnagyobb gond az a független szférát és a független művészeket érintette, akik megszokták, hogy elmennek valahova zenélni, aztán előveszik a számlatömbjüket, kitöltik a számlát, és kifizeti a felkérő kultúrház vagy a felkérő koncertterem az ő munkájukat. Ezek a koncertek, ezek az előadások, ezek a kulturális események megszűntek. Ők vannak a legnagyobb bajba, de a kulturális kormányzat igyekszik ezt az ágazatot is, ezt a szférát is támogatni. Éppen most írtunk ki mintegy 16 milliárd forint értékben előadó művészeti többlettámogatási pályázatokat, ahol ezek a csoportok, művészcsoportok pályázhatnak és alapforrásokhoz jutnak. Az egyénekről is gondoskodunk, hiszen ezelőtt egy évvel elindítottuk a Köszönjük Magyarország programsorozatot, amelynek keretében több ezer művésznek adtunk egyszeri 300 ezer forintot, amelyet aztán később a nyári időszakban egy-egy fellépéssel tudtak visszatörleszteni vagy visszaadni. Ez olyan sikeres volt annak idején, hogy most ezt megújítjuk, és immáron felemelt 500 ezer forintos keretösszeggel meghirdetjük ezt a programot ismét.
Ha én jól emlékszem, még a tavalyi programra, a Köszönjük Magyarország program úgymond első felvonására, akkor ugye ott éppen az volt a lényeg, hogy nem egy segélyszerű juttatást adtak, hanem egyfajta megelőlegezett gázsit, jól mondom ezt?
Pontosan így történt, és akkor volt a nyári időszakban egy rövid időszak, amikor nyithattunk, és milyen jó volt, hogy akkor rendelkezésünkre állt több ezer fellépés, több ezer műsorszám, amelyekkel aztán elmehettek a művészek a legkisebb könyvtárba, településre, olyan helyekre, ahol szükség volt kulturális fellépésre. És ugyanennek a megismétlése történik most, hiszen már most előrevetítette a miniszterelnök úr, hogy ha egyszer majd újra nyitunk, akkor a kultúra szereplőire igen nagy szükség lesz, hogy vissza a hitet, hogy kicsalogassa az embereket a beszorult lakásaikból, és az élet újraindításába, a gazdasági újraindítás mellett egy lelki, szellemi újraindulás is megtörténhessen.
Ezek az említett programok egyébként pályázati lehetőségek, tehát pályázhatnak erre az érintettek?
Az első évnek a sikerei arra buzdítottak bennünket, hogy megerősítsük ezt a programot, hiszem, hogy ha majd a pandémiás helyzet elmúlik, akkor is szükség lesz arra, hogy esetleg művészek megszorulnak, ne a bankba kelljen menniük kölcsön kérni, hanem tudjanak központi forrásból lehívni olyan forrásokat, amit aztán majd szigorú munkával le fognak törleszteni. És ennek érdekében fejlesztettük a programot, egy olyan applikációt fejlesztettünk ki, ahol immáron felgyorsított formában lehet regisztrálni, továbbra is az OSZMI, illetve a Dériné Színház fogja bonyolítani ezt a rendszert, ahol az adott művészek, a tánc, a bábszínház, a színház, vagy az irodalom területéről egyszerűen regisztrálnak, fölírják, hogy mi az, amit ők tudnak, melyik az a műsorszám, vagy melyik az a tudás, amivel ők beszállnának ebbe a programba, beixelik, hogy mennyi pénzre volna szükségük, aminek a keretösszegét most fölemeltük egészen 500 ezer forintra, és a számítógép össze fogja sorsolni, ki fogja hozni ezt a rendszert, aztán egy bíráló bizottság eldönti, hogy az adott művésznek az ajánlata az valóban olyan értékese, valóban megfelel azoknak a feltételeknek, és akkor kiutaljuk ezeket a forrásokat, és amint elmúlik a pandémiás időszak, használni fogjuk az ő tudását, és ki fogjuk közvetíteni különböző könyvtárakhoz, kultúrházakhoz, kulturális intézményekhez, ahol az újrainduláshoz használni fogjuk az ő tudását.
Vannak egyébként olyan források, vagy olyan támogatási lehetőségek, amelyek kifejezetten az intézményi működést hivatottak segíteni?
Az intézményekkel is kell foglalkoznunk, de legyünk nagyon őszinték, a magyarországi intézménytámogatási rendszer az rendkívül stabil. Tehát a színházak közös működtetésével kapcsolatosan van egy együttműködési megállapodás az önkormányzat és az állam között, és az állam az erre a feladatellátásra jutó pénzösszeget, ez pandémiától függetlenül átutalta. Tehát ott vannak a források az intézményeknél. Az intézményeknél is van egy kis gond, hiszen kevesebb a jegybevétel, vagy effektíven nincs jegybevétel, de ettől még az intézményeknél az alapvető működéshez szükséges források ott vannak. A világításra, a fűtésre, az épület fenntartásra, a dolgozók bérére, ott van a forrás. Elsődlegesen, megítélésem szerint a független és a szabadúszó művészekkel van a gond, nekik kell most legelőször segíteni.
Most, hogyha az intézményekről beszéltünk, azért közben az jutott az eszembe, hogy nyilván azért sok helyen nem kis fejtörést okoz intézményvezetőknek, hogy a zárvatartás idején mondjuk miként tudnak és milyen munkát tudnak biztosítani a munkatársaiknak, hogy hát igyekezzenek megőrizni vagy megóvni azt az adott munkahelyet. Gondolom, hogy azért ez is egy feladat most ebben a szituációban vagy ebben a helyzetben.
Na ez a szemem az, amelyik nevet, ez a szemem, amelyik mosolyog, hiszen rendkívül kreatívak, rendkívül innovatívak a mi intézményvezetőink. Olyannyira, hogy nyár közepétől, amikor a V4-ek vezető ország pozícióját átveszi Magyarország, egy tudományos konferenciát is fogunk összehívni, ahol bemutathatjuk, hogy melyek azok az újítások, amelyek a kulturális élet területén a pandémia alatt megszülettek, és amelyek előre fogják vinni az életünket. Az online közvetítések azok meg fognak maradni, az online múzeum látogatások azok meg fognak maradni, a raktár mélyéről elővett dokumentumnak a háromdimenziós bemutatása, feldolgozása és online térbe való kiküldése az meg fog maradni, bent fog maradni az életünkbe. Tehát egy csomó olyan dolgot kikísérleteztek az intézményvezetőink, amelyek különben a pandémia nélkül csak sokkal lassabban épült volna be az életünkbe. De az oktatás területén is látjuk, hogy sok esetben a távoktatás, sok esetben az online oktatásról csak álmodtunk, de most a pandémia miatt felgyorsultak ezek az események, és hihetetlen gyorsasággal kialakultak az új technológiák, ahol nagyon jól tudunk használni technikai eszközöket, és hiszem, hogy ennek egy jelentős része az élet elindulása után is az életünk része fog maradni.
Az elmúlt időszakban talán kevesebb szó esett a közművelődés területéről, pedig hát, ha megnézzük, akkor egy színház a mostani vagy az elmúlt egy évbeli helyzetben, bár nyilván ez is egy kényszer helyzetből adódott forma, de hát akár élő előadásokat is közvetíthetett virtuális platformokon, koncertezni is lehetett ilyen módon, múzeumok is tartottak online tárlatvezetéseket, vagy akár kiállításokat is szerveztek, de például egy kisváros szinte egyedülálló kulturális tere, a művelődési ház vagy a művelődési központ, hát az óhatatlanul bezárt, tehát ők azért különösen nehéz helyzetbe kerültek, de láttam, hogy elindult egy foglalkoztatási és képzési program kifejezetten a közművelődési szféra számára. Mit lehet erről tudni, vagy mik ennek a részletei?
A közművelődés területén is egyedülállóak vagyunk Közép-Európában, főleg a nyugati országokhoz képest, hiszen a nyugati országokban nincsen meg az a lehetőség, hogy a legkisebb faluban is legyen egy közösségi művelődésre alkalmas tér. Magyarország több évre tervezett, amikor megadta azt a törvényi rendelkezését, hogy ki kell jelölni a legkisebb településen is azt a teret, legyen ez az önkormányzatnak valamelyik szobája, vagy a korábban fölépített kultúrháznak valamelyik terme, amelyik alkalmas arra, hogy a helyi településen lévő kisközösségek összegyűlhessenek, és ott alkotó munkát folytathassanak. És ennek a következő lépése, hogy nem elég egy teret kijelölni, arra egy szakember kell, aki irányítja az ott folyó életet, aki összegyűjti a citerásokat, vagy a táncosokat, vagy megállapítja, hogy itt a horgászat a közösséget összetartó erő, vagy az ibolya nemesítés. Bármi, ami az adott települések, az élő embereknek a gondolkodását összeköti, valamiféle hagyományőrzés. Ha belegondolunk, a múlt század közepén danárdákból, színjátszó körökből és zenélő csapatokból nem hogy tucat, de több száz fűzte át Magyarországot, és ezeknek a kis közösségeknek az újraélesztése rendkívül fontosságú, hiszen a településnek a megtartó ereje, a jól itt lenni érzésnek a megléte, az nagy mértékben azon függ, hogy a szomszédunkkal vagy a szomszéd utcában lakó emberrel van-e valami közös érdeklődési kör szerinti összegyűlési lehetőségünk. És most, hogy ez a foglalkoztatási program elindult, ez lehetőséget ad arra, hogy a legkisebb településen is legyen egy olyan szakember, aki ezt megszervezi, aki ezt továbbviszi. Ennek nyilván két szelete van, az egyik, hogy megszervezze a helyi közösségeket, de a másik szelete, hogy hozzon olyan kulturális eseményeket, kulturális programokat, amely kiszolgálja az adott településen élőket. Hiszen nekünk a kultúrához való hozzáférést azt nem csak a nagyvárosokban, nem csak a kultúrközökben kell biztosítani, hanem a tanyán és a legkisebb településen is. És hogyha a kettőt összekötjük, hogy a Köszönjük Magyarország program keretében lesz több ezer olyan produkciónk, amelyet előre kifizettünk, és a településeken lesz, vagy van olyan szakember, aki ezt meg tudja szervezni, akkor innentől kezdve elérjük azt, hogy a kisfalvakban, kisvárosokban élő lakosság az folyamatosan és rendszeresen kulturális szolgáltatásokhoz jusson.
Erről az elmúlt egy évről beszélgetve azért ennek velejárója volt, ahogy már utaltunk is erre a beszélgetés során, hogy kulturális események zöme a digitális térbe került, koncertek, színházi előadások, kiállítások, tárlatvezetések, ugye virtuális közegben valósultak, hát csak így valósulhattak meg. Ez azt is jelenti, hogy az elmúlt időszakban átalakultak azért a kultúrafogyasztási szokások is, és ennek akár lehet egy olyan pozitív vetülete is, az imént már utalt is talán rá, hogy ebből azért megőrizhetünk valamit, és a majdani úgymond békeidőre is átvihető ebből sok pozitív dolog.
Nagy megmérettetés lesz ez, hiszen hiszem, hogy az élő művészetet, az azonos időben megkapott élményt a színházban, a koncerttermekben, a cirkuszban, vagy egy táncelőadás kapcsán semmi nem tudja pótolni. És nagyon bízom benne, hogy nem fogunk leszokni erről, és nem szokunk túlságosan hozzá, hogy a fotelünkből ülve, a kütyüinket nyomkodva nézzük csak meg az előadásokat. Tehát az egyik oldalon vissza kell csábítani a nézőket a nézőtereinkre, a színházba, a balettterembe. Másik oldalon pedig kiszélesedik a tér, hiszen ebben párhuzamosan megmaradnak az online közvetítésekből bizonyos szeletek, és nagyon bízom benne, hogy ez nem egy csökkenést, hanem ez egy bővülést fog eredményezni, hogy visszacsábítottuk az embereket a színházakba, de ezzel párhuzamosan még pluszba emberek nézik az online téren keresztül. Na, ez lesz egy nagy kísérlet, hogy ezt meg tudjuk-e élni, és hogy ezt föl tudjuk-e dolgozni. El kell érnünk, hogy ne csökkenéshez, hanem bővüléshez vezessen a pandémia által hozott újdonságoknak a bevezetése.
És sokszor beszélünk a kulturális értékekhez való hozzáférésről, hozzájutás lehetőségéről. Ön is több interjúban említette ezt a bizonyos kulturális akadálymentesítést, használva ezt a fogalmat, és jelezve ennek a fontosságát. Tehát, hogy egy széles társadalmi réteghez földrajzilag is tágabb értelemben eljuttatni a kultúrát, a kulturális értékeket. Tehát tulajdonképpen ez is most ennek egyfajta módszere vagy módszertana lehet?
Hát többféle módon próbálunk küzdeni ezeknek ellen a kulturális akadályok ellen. Vegyük például a Lázár Ervin programot. Nagyon büszkén mondhatjuk, hogy Magyarországon több mint 50%-a a gyerekeinknek állandó színház látogató. Na, de mi van avval a 40-valahány százalékkal, aki meg nem? El kell érnünk, hogy Magyarország valamennyi általános iskolás gyereke eljusson színházba. Ennek érdekében a Lázár Ervin program segítségével évente egyszer, ha tetszik, hanem elvisszük a gyereket az iskola keretében egy koncertre, egy bábszínházi előadásra, vagy egy színházba. Vagy nézzük a Dériné projektet, ahol a legkisebb település is feltérképezte a Dériné színház, és megállapította, hogy hol van egy olyan körtefa, amelyik alatt lehet ácsolni egy színpadot, hol van egy olyan akár lepukkat színházi előadások a tartására alkalmas egykori kultúrház, amelyet le lehet porolni, és ahol lehet játszani, és bizony, ahogy régen az Echo szekéren elindultak a vándor színészek, megszervezi a program, hogy a színházi előadások azok eljussanak a legkisebb településre is. Tehát valóban a kultúrához való egyenlő hozzáférésért sok mindent megteszünk, és ennek lehet valóban egy új szelete, hogy az interneten, az online téren keresztül jusson el a távoli vidékekre is a kultúrának valamiféle eleme. Mindig a színházról és a koncertről beszélnek, de nagyon érdekes ám, hogy a múzeológusok milyen csuda programokat tudtak kidolgozni. Képzeljék el a kedves hallgatók, amikor összeáll egy vidéki városban a helyi színháznak a színésze, a helyi televíziónak az operatőre és a helyi muzeológus, és előszednek egy olyan követ vagy egy olyan tárgyat a raktárból, amelyet különben már évek óta nem mutattak be, fölrakják egy posztamens tetejére, és a színész elmondja, miközben a kamera körbe megy rajta körül, hogy mit is láthatunk. Tehát a kultúra szereplőinek a különböző oldalról való együttműködése által megszületik egy következő produktum, egy film, amelyik film, egy rövid film, egy klip, amelyik aztán az online térbe azok számára is elérhető, akik különben nem jönnének el az adott múzeumba, főleg nem mennének le annak a kültárába megnézni azt a kavicsot.
Ja, Lázár Ervin programot említette az imént, és ezt azért is utalok ismét erre vissza, mert ugye a hírek szerint szeptemberben majd folytatódik, mert ugye volt ennek már egy előzménye a tavalyi esztendőben, csak itt is közbeszólt a járványhelyzet. Azért, hogyha megnézzük a számokat, ez nem kis vállalás, hiszen több mint 700 ezer gyerek tanul az általános iskolák 8 év folyamán, tehát a vállalás arról szól, hogy mindegyiküket évente egyszer eljuttatni színházba, kulturális eseményre vagy egy koncertre. 700 ezer gyerekről van szó.
Európában is, és a világon is egyedülálló vállalkozás. Nem jöhet ki az általános iskolából úgy egy gyerek, hogy az általános iskola 8 éve alatt 8-szor ne lett volna esélye elmenni egy színházba vagy egy koncertre. Azért ez egy nagyon komoly szervezési feladat, nagyon komoly forrásokat kell hozzárakni, hiszen itt a gyerekeknek az utaztatása, a kísérő tanároknak a bére és az adott produkciónak a költsége is központi forrásból kerül kifizetésre. És ennek az előkészülete, hiszen az egyes színtársulatok, az egyes zenekarok, az egyes tánctársulatok előre be kell, hogy jelentkezzenek, hogy én nekem van egy olyan produkció, amelyik jól illeszkedik a harmadikos gyerekeknek a tananyagához. És ezt egy bizottságnak meg kell néznie, azt el kell bírálnia, hogy valóban ez egy olyan produkció, és azt meg kell szervezni, hogy melyik körzetnek, a melyik harmadikos tanulója fogja megnézni azt az adott produkciót. És ennek az előkészülete, mivel ez egy nagyon komoly logisztikai feladat, el kell, hogy most kezdődjön annak érdekében, hogy majd szeptembertől, amikor is reményeink szerint már normál működésben fog folyni az oktatás, a gyerekek elindulhassanak színházba, ezért megnyitottak rétafelület, és innen üzenem azoknak a színtársulatoknak, azoknak a zenész csapatoknak, akik korábban részt vettek, vagy esetleg kacérkodnak a gondolattal, hogy benevezzenek ebbe a programba, hogy gyorsan töltsék föl a pandémia alatt készült produkcióikat, hogy majd aztán szeptembertől új piachoz jussanak.
A Lázár Ervin programról beszélgettünk a hírek előtt, ami ugye azt a vállalást, azt a nem kis vállalást tette, hogy minden általános iskolásnak biztosítja, hogy évente egy alkalommal eljusson színházba, múzeumba, kulturális eseményre, rendezvényre. És tulajdonképpen ez azt a kérdést is felveti, hogy oktatás és kultúra milyen egységet jelenthet, vagy milyen szoros egységet képezhet, vajon megvannak ehhez a szükséges kapcsolódási pontok itt Magyarországon. Kérdezem ezt annak okán is, hiszen önnek hát mindkét oldalon van, vagy volt több éves tapasztalata, gyakorlata, oktatott, tanított Angliában, színházat igazgatott Békés Csabán, szóval ez az oktatási és kulturális terület kapcsolódási pontjai jól megtalálhatók, és kiépíthető ez a kapcsolat?
Ráadásul ezt nem mi találtuk ki, hiszen az intézményeink a remek gyakorlattal és tradíciókkal rendelkeznek ezen a területen. Azt látjuk, hogy a zenekarjaink, a színházaink tartanak kapcsolatot, és jól kiszolgálják az oktatást. Nekünk amit tenni kellett, hogy ezt kiszélesítettük, hogy minden gyerekre érvényes legyen. Ne csak azok a gyerekek kaphassanak a Békés Csabai Jókai Színháznak az oktatási anyagokhoz passzoló darabjából, akik a színház környékén laknak, hanem a kétegyházi gyerek, meg a Biharugrai gyerek is, aki különben nem jutna oda el. Na ez volt a minisztériumnak a feladata, hogy ezt megszervezze. És ebben jól állunk, ezt sikerült jól helyére tenni, és nagyon rafinált módon tudtunk itt közpénzt felhasználni, hiszen gondolják meg a hallgatók, egyik oldalon finanszírozunk a gyerekeknek a színházba jutását, de ezzel, hogy megvesszük a jegyüket, ezzel az előadó művészt finanszírozzuk meg, hiszen az ő produkcióját rögtön kifizetjük. Tehát egyszeri közpénzbefizetéssel két ágazatot szolgálunk ki, kiszolgáljuk az oktatást, és megsegítjük a művészetet, hiszen a pénz végül is ott fog landolni a művészetek a fizetésében, a díszletnek az elkészítésében, a zenekari tagnak, a gázsiának a kifizetésében.
A járványhelyzetbeli támogatásokról, pályázati lehetőségekről beszélgetünk, de hát minden mellett jelentős forrással rendelkezése 2021-ben a kulturális terület fejlesztésére is. Azt olvastam a minisztérium honlapján, hogy több mint 22 milliárd forintos keret garantálja az ágazati beruházásokat, fejlesztéseket, illetve ezek folytatását. Mik lehetnek a legfontosabb területek, vagy egyáltalán a helyszínek?
Hát pár évvel ezelőtt én áttekintettem, hogy merhetem-e kimondani azt a mondatot, hogy soha a magyar történelemben kulturális nagyberuházásokra, intézményfejlesztésekre, azoknak a felújítására, színházépítésre nem költött annyi közpénzt Magyarország, mint ebben az időszakban. És a kollégáim megnézték, hogy még a millenniumi időszakban sem költöttünk annyi közpénzt, pedig ott aztán nagy építkezések voltak. Tehát múzeumépítés, színházfelújítás, és fölmerült, hogy a pandémiás időszakban, amikor a források másra kellenek, amikor vakcinát kell venni, amikor az egészségügyben kell forrásokat átcsoportosítanunk, az egészségügyben kell forrásokat átcsoportani, vajon leállítsuk-e ezeket a beruházásokat? És megszületett a döntés, hogy nem, hiszen majd újra fog indulni az élet, és ezekre a kulturális szinterekre igen nagy szükség lesz. És kezdődött a hagyományok háza átadásával, vagy folytatódott a kaposvári színháznak a megújulásával, de ezek a folyamatok, ezek haladnak tovább. Gondoljunk csak a Szolnoki Színház megújulására, vagy a Veszprémi Petőfi Színház megújulására, a Debreceni Színház felújítási programra. Tehát gombamódra szaporodnak azok az új kulturális intézmények, és azok az elődeink által fölépített, az idők során elhasználódott, és most a modern kor követelményeire megújuló intézmények, amelyek szolgálni fogják a kulturális értékeinket.
Említette az imént Veszprémet, mint helyszínt, illetve a Veszprémi Petőfi Színházat, de tudjuk, hogy Veszprém 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz. Kapcsolódnak ehhez is fejlesztések, programok, beruházások? Egyáltalán milyen lehetőség egy ilyen program? Mit tudunk, vagy mit érdemes megmutatni ilyenkor nekünk, magyaroknak, a magyar kultúrából, Európának?
Csuda boldogság számomra, hogy Veszprém nem csak a városra koncentrál, hanem a környéket is megmozgatja. Balatonfürettől egészen a Balaton felvidékig programoknak a tömkellege kerül előkészítésre, és biztosak lehetünk abban, hogy Európa figyelme, amikor majd Magyarországra koncentrálódik, akkor olyan képet tudunk Magyarországról, a Balaton felvidékről mutatni, Veszprém városáról mutatni, amelyekre hát büszkék lehetünk. És azt látom az előkészítés során, hogy itt a helyi lakótelepnek a motiválásától, a filmművészet bemutatásán keresztül, a színházművészetig szinte minden kulturális ágazat fejlesztési lehetőséghez jut. Én nyomon követtem annak idején a kiválasztási folyamatot, és boldog vagyok, hogy Veszprém kapta meg ezt a lehetőséget, és hiszem, hogy jól fognak sáfárkodni ezzel a kitüntető címmel.
Ha a beruházásokról és fejlesztésekről beszélünk, akkor említsük meg azt is, és tulajdonképpen talán beszélhetünk erre egy kicsit részletesebben is, mert ha jól tudom, akkor ez önnek úgymond szívügye, hiszen idén megkezdődik a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ projekt is, a Nyugati Pályaudvar mellett egy üresen álló telken fog megépülni a cirkusz, illetve ehhez kapcsolódóan aztán az új artista képző is. Mit is fog ez szolgálni, és miért van erre szükség egy ilyen nagy volumenű cirkusznak helyet adó beruházásra?
Na ez megint az egyik szemem sír, másik szemem nevet kategóriába tartozik, hiszen mosolyog az egyik szemem, hogy elértük azt, hogy végre döntés született, hogy meg fog újulni a cirkuszművészettel kapcsolatos infrastruktúrális háttér. A világban egyedülállóan az első öt között szereplünk ebben a művészeti ágban. Az tradícióink azok olyan erősek, az új cirkusz vonalán való felmutatásaink olyan erősek, hogy kötelez bennünket arra, hogy egy olyan infrastruktúrális hátteret hozzunk létre, amely valóban Európa vezető országává tesz bennünket. Ennek két lépcsője van, az egyik, hogy építenünk kell egy új cirkuszt, egy új cirkuszművészeti központot, de még ezt megelőzően egy új cirkuszi artistaképző iskolát kell csinálnunk, hiszen hogyha a felnövekvő generáció albérletben, pincékben és erre alkalmatlan gyakorlótermekben próbálja elsajátítani a tudást, akkor hiába építünk majd egyszer egy nagy cirkusz, ha nem lesz abban, aki megfelelő szakmai munkát végezze. Amikor arról beszéltem, hogy a másik szemem egy picit sír, akkor látom, hogy a fővárosi beruházások kapcsán azért a politika terén hétköző területévé válnak ezek a beruházások, és meg kell nyugtatnom mindenkit, aki aggódik a nyugati pályaudvar melletti területért, hogy egy gigantikus zöld parkról, egy közparkról álmodunk, ahol naponta sétálhatnak a családok, és ahol olyan események, olyan programok várják őket, amely egy zsibongó köztérré változtatja a jelenleg rendkívül lerobbant állapotban lévő rozsdajövedetet. De azt is el kell mondanunk, hogy ebből a két lépcsőből először csak az oktatási intézménnyel foglalkozunk, tehát hogyha a budapestiek vagy az éppen fővárosba utazók visszagondolják, hogy a nyugati pályaudvar mellett, hogyha átmennek a nyugati fölötti felüljáron, akkor balra, ha lenéznek, akkor ott látnak ilyen nagyon-nagyon lerobbant régi vasúti épületeket. Ezeknek az épületeknek az átépítésével kerül megvalósításra az artista képző iskola. Ez lesz az első lépcsőnk, és aztán majd egy második lépcsőben próbálkozunk a cirkuszművészeti központ megépítésével.
Ja, én jól tudom, akkor Európa szerte leginkább utazó cirkuszok működnek, nem is nagyon van állandó helyük vagy épületük, ebben már a Városligeti Nagy Cirkusz is mondhatjuk, hogy szinte kivételesnek számított. Most egy ilyen valóban nemzeti cirkuszművészeti központ létesítése, ez Európában is egy kuriózumnak számít?
Bukarest, München, Párizs, ott vannak kőcirkuszok. Egyébként a szomszédos országokban nincsen. Tehát a körbeszaladunk Szlovákia, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szerbia, de az olaszoknak sincsen kőcirkusza. Egyedül Magyarországon van itt Közép-Európában épített kőcirkusz. És azt is elmesélem a hallgatóknak, hogy jelenleg a pandémiás időszakban Európa valamennyi utazó és valamennyi kőcirkusza zárva van, és valamennyi artistája otthon ül, várja, hogy majd egyszer valahol munkát kapjon, kivétel Magyarország, ahol a fővárosi nagycirkusz nyitva van, a fővárosi nagycirkuszban előadások folynak, és a fővárosi nagycirkusz az itthon rakett magyar artistáknak munkát ad. 3 hetenkénti rotációval minden olyan magyar artista, aki munkanélkül marad, az most a Nemzeti Cirkuszművészeti Központunkba manézhoz jut, és nem baj, hogy nincsenek nézők, nem baj, hogy nem szabad nézőket beengedni, mert online közvetítésen keresztül megmutathatják a tudásukat, és kérem is a hallgatókat, hogy kapcsolódjanak fel ezekre az előadásokra, hiszen nagyon nehéz üres székeknek játszani. Mi viszont az online nézőknek a tapsát, amit kis ikonok formájában küldenek, azt egy hanggenerátor segítségével valós tapsá alakítjuk, és bejátszuk a művészeknek. És képzeljék el a hallgatók, hogy miközben a levegőben ugorja a 4-es szaltóját az artista, annak a sikeres elkapása után meghallja azt a tapsot, amit önök otthon a foteljükből egy gombnyomás segítségével elküldtek. No, milyen érdekes a technikának a lehetősége. De talán még érdekesebb, hogy Magyarország nem hagyja a művészeit cserbe, munkát ad nekik, fellépési lehetőséget biztosít.
Változik, alakul egyébként a cirkusz? Nagyon más most 2021-ben, mint amilyen volt mondjuk a 60-as, 70-es években. Én azt látom, hogy ugye megjelent az új cirkusz, ami inkább talán a színházi és a látvány jelleg mellett teszi le a voksát, vagy ez dominál leginkább. Alakulóban van a cirkuszművészet?
Az új cirkusz egy nagyon különleges újdonsággal jelent meg. Tartalmi elemek üzeneteket közvetítenek. És megmutatta, hogy a cirkuszművészet több, mint szórakoztatás. Kiemelte az új cirkusz műfaja a klasszikus cirkuszt is a céllövöldék világából. Nem csak egy magamutogató szórakoztatási ág, hanem egy társadalmi üzeneteket hordozni képes mozgásművészeti műfajjá vált a cirkuszművészet, amely egyenrangú az operával, egyenrangú a balettel vagy a színházzal. És valóban az artistáink hihetetlen munkával, hihetetlen kitartással, de minden egyes műsorszámukkal valamilyen példát mutatnak. A ne add fel, a ha leesik, úgy újból nekiállok és megcsinálom, az egymás iránti bizalom, az egymásra odafigyelés, a csapatmunkának a fontossága, csupa-csupa olyan tartalmi elem, amelyik átszövi a mindennapjainkat, és azok az oktatási programok, amelyek a cirkuszpedagógia segítségével már egészen kiskorban megmagyarázzák ezt a gyerekeknek, azok segítenek ahhoz, hogy egy másfajta szemüvegen keresztül vizsgáljuk ezt a művészeti ágat. És ez hozzájárul ahhoz is, hogy az artista művészek is egyre inkább megújítsák a produkcióikat, úgy a látványvilágát, mint a zenei világát, mint a trükkvilágát. Szóval igen, valóban igaza van, ez egy megújuló művészeti ág.
Kulturális szféra támogatásával kezdtük a mostani beszélgetést, a végéhez közeledve még talán kanyarodjunk vissza ehhez. De itt van például a Nemzeti Kulturális Alap, voltak ezzel kapcsolatosan viták a támogatási rendszerek körül, pályázatok, illetve azok elbírálása kapcsán. Sőt, hát korábban kószahírek voltak az NKA, mint támogatási forma esetleges megszűnéséről is, de hát a Nemzeti Kulturális Alap továbbra is itt van. Viszont nyilatkozott arról, hogy változások kellenek az NKA működésében, az egész pályázati szisztémában és rendszerben. Mi változna, vagy mind kellene változtatni, vagy akár már beszélhetünk erről múlt időben, hogy változott-e valami ezzel kapcsolatosan?
A Nemzeti Kulturális Alap a kulturális finanszírozásunknak egyik legdemokratikusabb pillére, és minden olyan felvetés, amelyik ezt törölné a kulturális elosztási rendszerünkben, az alaptalan. Kicsit bántott is, hogy voltak olyanok, akik ez irányú félelmükben végig trombitálták, végig hírekszelték a világot, rásütve egy rossz bélyeget a magyar kulturális kormányzatra. Megjegyzem, azóta sem kértek bocsánatot ezért, kicsit fáj is ez nekem. Ha valami fél megújítást igényelne, az az, hogy a párhuzamos finanszírozási rendszereket próbáljuk meg valamilyen módon összetésülni. Gyakran látom, és gyakran előfordul, hogy ugyanarra a produkcióra, ugyanarra a művész csapatnak a munkájára több forrás irányon keresztül is pályáznak, közpénz igénybevételére jelentkeznek művészek, és ezt valamilyen módon helyére kell tudni tenni, hiszen az nem lehet, hogy az egyik pályázási lehetőség bírálói ne tudjanak róla, hogy egy másik ugyanilyen, ugyanarra a témakörre beadott pályázaton már elnyerte az adott csapat a megfelelő forrást. Lehetetlen helyzetbe hozza ez a rendszer így a pályázatokat, elbírálókat. Tehát valamiféle egységesítés, valamiféle kiputolás mindenképpen kell majd tennünk, illetve annak a végességét is helyére kell tenni, hogy nem tud a közpénzből a magyar állam ezt a három rendszert, az állami rendszert, az önkormányzati rendszert és a független rendszert is végeláthatatlan módon finanszírozni. Ha megnézzük az Eurostat statisztikáját, akkor azt látjuk, hogy az egyfőre eső, illetve a GDP arányos kultúra befizetésünk, kultúra finanszírozásunk messze a legmagasabb Európában. És mégis néha úgy érezzük, hogy kevés a pénz a kultúrára. Miért van ez így? Azért, mert mi mind a három ágazatban, mind a három szekcióban, az állami szekcióban, az önkormányzatiban és a függetlenben is a legmagasabb finanszírozást akarjuk adni. Nyilván nem lehet. Vagy az államiba, vagy az önkormányzatiba, vagy a függetlenbe nem tudunk végeláthatatlanul emelni. Ezt valahogy egy helyére kell tennünk az elkövetkezendő időszakban, de most a pandémia miatt ennél nehezebb dolgaink, nagyobb dolgaink vannak. Először abban kell foglalkoznunk, hogy újrainduljon Magyarország élete. És ehhez a kultúra, a művészet nagymértékben hozzájárulhat. Kérem is a művészek segítségét.
A kulturpolitikai célok megfogalmazhatók, rögzíthetők, akár például az egyes pályázati támogatások, források odaítélésénél, támogatások vonatkozásában? Tehát, hogy milyen szempontrendszer szerint kapják meg ezeket a támogatásokat?
Hát persze, akkor, amikor a TAO rendszert kivezettük, amely TAO rendszer mindenféle feltétel nélkül és elszámoltatási felelősség nélkül közpénzeket adott oda, jegybevétel, néha hamisan megértékelt jegybevétel alapján művészcsoportoknak. Ezzel szemben azt mondjuk, hogy meg tudjuk mutatni az irányt, hiszen kiírunk egy pályázatot, és a pályázatnak a tematikája az megmutatja, hogy mire van szüksége az aktuális kulturpolitikai vezetők szerint Magyarországnak. Akkor, amikor a család értékének a bemutatását szorgalmazó produkciókat díjazzuk, akkor, amikor az esélyegyenlőséget, akkor, amikor a roma embertársainak az animálását, bevonását célzó pályázatok megjelennek, az egyben meg is mutatja, hogy a kulturpolitika mit tűz az ászlajára, mi a fontos a számára. amikor a magyarságunknak, a gyökereinknek, az ősi kultúránknak a fölelevenítése, megőrzése célként megjelenik egy pályázatban, ezzel nyíltan az asztalra kirakva megmutatjuk, hogy szerintünk mi a fontos. És aki ebben nekünk partnerünk, aki ilyen produkciókat, ilyen alkotásokat tud létrehozni, annak a finanszírozásában természetesen az állam közpénzből besegít.
Többször beszélt arról, hogy jó lenne, hogyha mindez nem csak pénzosztás lenne pusztán, hanem egyfajta mentorálás is. Megvalósítható, kivitelezhető ez a gyakorlatban, hogy akár az NKA vagy más szervezet ne csak elossza ezt a pénzt, akár jól tanulmányozva, vagy jól értékelve azt, hogy mire is jut ez a forrás, hanem hogy valóban valamilyen módon nyomon kövesse, végig kísérje, ha úgy tetszik, mentorálja a pályázót?
Elindult ez a folyamat is, hiszen létrejött a Nemzeti Kulturális Tanács, amely a kultúra szinte minden területéről kiemelte és kijelölte, hogy melyek azok az intézmények, amelyek az országnak a vezető intézményei, csúcsintézményei. Ezek a csúcsintézmények azzal a felelősséggel kenettek fel, hogy bizony figyeljenek oda az alattuk működő, még ha nem is hozzájuk tartozik, de ágazatilag a hozzájuk leginkább közel álló intézmények és produkciók működésére. Amikor azt mondtuk, hogy a Nemzeti Színház, vagy a Dériné Színház, vagy a Nemzeti Múzeum ennek az ágazatnak a csúcsintézménye, akkor arra gondolunk, hogy a Nemzeti Színház majd oda fog figyelni arra, hogy valamiféle mentorálással, iránymutatással a színházművészet egészére ráhatással lesz. Ezek a csúcsintézmények többletforráshoz jutottak az elmúlt időszakban, stabilizálódott a működésük, de ezért cserébe elvárjuk tőlük, hogy irányt mutassanak az adott ágazat egész országos lefedettsége, hálózata fele.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. Az interjú elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm, hogy velünk tartottak.